Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj, jó! Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma kettő csapatot nézünk át, és hát már igencsak a csapatoknak a végére kezdünk érni, de van egy olyan gárda, amit még nem nagyon beszéltünk át, és egy olyan csapatról beszélünk most, amelyik, hát... olyan hírekbe szerepelt, hogy esetleg Westbrook szerződését befogadnák, és ennél nagyon több szó nem is esett róluk. Pont az ilyen háttérben meghúzódó, csendes tank az idei évet jellemzi majd a San Antonio Spursnél, és ilyen beszélgetésünk talán még nem is volt Kóti Ádámmal, de most lehet, hogy lesz. Szia Ádám!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Hát igen, ilyenekről mi nem beszélünk San Antonióban, nagyon ura dolog lesz ez most, de hát ez van.
Szia, én is üdvözöllek. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Én nagyon-nagyon izgatott vagyok te csapatod nevében is, és alig várom, hogy lehozzátok ezt a remélhetőleg így több mint 20 év után, de ahhoz az egy bizonyoshoz hasonló idényt kíváncsi leszek. Egy pördölt azért még, ha egy előre szaladhatok, átvennénk egy nagyjából semmiért, ha nem probléma.
A nagyjából semmi rész az probléma, de egyébként igen, valószínű nyitottak lennénk rá.
Ugye van egy ilyen hír, hogy tavaly a Hornets egy fiatalt és két picket kellett volna, hogy adjon, de az nem volt hajlandó, két firstot, hanem azt mondták, hogy egy fiatal, aki talán Isaiah Jackson, de lehet, hogy ő van Indiánában, mindig keverem a két magas embert, és még egy picket adott volna mellé, és erről Spurs azt mondta, hogy bocs, de nem. Úgyhogy azért a San Antonio megkéri Pörtl árát, de ettől függetlenül is teljesen egyértelmű már DeRozan elengedésével, de aztán utána ugye jött a White csere, majd most a Murray csere, hogy ez egy totális tankba forduló csapat lett, amit nem tudtunk volna elképzelni ugye egy Popovics gárdáról, de úgy tűnik, hogy a Spursnek is leesett, hogy nem lehet itt a végtelenségig hajszolni a régmúlt dicsőséget, meg mindenféle streak is már abba maradt, úgyhogy ez is nagyon érdekes, hogy Popovics vajon még egyszer fel akar-e építeni egy csapatot, vagy ő most már csak így amíg élvezi, itt van. Szóval nem teljesen egyértelmű az, hogy ez a csapat most hogy és mint váltott, csak annyi az egyértelmű, hogyha ránézel a keretre, akkor ez a keret ez csak és kizárólag a tankra alkalmas, és ezzel kapcsolatos gondolataidra lennék most kíváncsi először, Ádám. Ez a párfordulás, ez az új utak kitaposása, vagy ahogy Zoli emlegette, az elmúlt 20 év, ugye egy olyan szezonnal kezdődött, ahol tankoltatok Tim Duncanért, hogy milyen ide visszatérni, akkor így kérdezem.
Hát furcsa, meg ugye most tényleg van miért tankolni, mert Viktor nagyon szeretné mindenki, akármennyire kockázatos játékos. Én abban nem vagyok biztos teljesen, hogy ez egy ilyen megvilágosodás volt, hogy csak tankolni érdemes, hanem inkább egy olyan megvilágosodás volt, hogy azok a játékosok, akikből azt reméltük, hogy kinő a következő, nem tudom én, Ginobili, Parker, Kawhi, ő belőlük egyelőre nem nő ki semmi, ugye azt láttuk, hogy Derek White-ot elengedték, pedig neki voltak jó pillanatai, ugye egy nagyon jó bubble-ja volt annak idején, de azért már azóta is eltelt sok idő, és kiderült, hogy azért azt ő nem fogja tudni hozni. És nem tudom, én ebbe az évbe az, hogy DeJounte Murray mekkora szerepet kapott, én nagyon sokáig eléggé rossz szemmel néztem, mert én nem éreztem azt, hogy ő megérdemli az ő hatékonysága, az, hogy tényleg minden labda az övé, és azt csinál, amit akar. De hogyha ez az elejétől kezdve az volt a célja Earth-nek, hogy na, felépítünk egy olyan Murray szezont, amiért utána kapunk 3 picket, meg még egy Gallinárit is, akkor viszont az egy zseniális húzás, nem tudom igazából, hogy ez történt-e. El tudom képzelni, hogy arra jutottak, hogy na hát Murrayből se lesz franchise playerünk, meg valószínű, hogy igazán jó kiegészítő játékos se, amíg nem tanul megdobni, és akkor inkább próbáljunk értéket teremteni belőle, és ez marhára sikerült, ha tényleg ezt akarták csinálni.
Hát ez a sell high gyakorlatilag, lehet, hogy ez volt Murray értékének a csúcsa a karrierje
igen,
alatt.
De hogy nem is sell high, hanem hogy így felépítjük azt a high-t, igen, és utána sell, mert nem látom a logikáját egyébként, hogy miért kapta meg Murray azt a zöld lámpát, hogy tessék, minden labda tiéd, te vezeted fel, te indítasz minden támadást. Ilyen szintű domináns irányítónk Parker volt szerintem a legjobb éveiben, amikor tényleg minden rajta ment keresztül, és nyilván a mennyiségi számai jók lettek nagyon, mert 20.10 assziszt ilyen tripla-dupla körüli számokat hozott, de én nem látom azokban a számokban azt a zsenialitást, amiből igazán jó irányítónk lehetne, meg franchise playerünk lehetne, úgyhogy én őszintén szóval örültem, hogy cseréltük, azt meg, hogy ennyit kaptunk érte, az meg pláne
hát igen, jó, szerintem. Tehát az a 3 védetlen pick, és hát ezt annak idején, Zoli, emlékszem, beszéltük, hogy a Spurs részéről nem kérdés, hogy ez egy 5-ös üzlet volt, tehát, hogy nincs miről beszélni, megkapták azt a Jrue Holiday féle holt, azt a mennyiségű csomagot, igen, mennyiségű pikket, eszett mennyiséget, ami nem voltunk benne biztosak, hogy Murray-re elkérhető.
Abszolút egyetértek.
Zoli, gondolom, te már régóta vártad ezt az irányt. Mi az, ami a Spursnek most a következő 2 évét szerinted jellemeznie kéne?
Ez az irány kellene, hogy jellemezze, de a kérdés itt az, hogy a PAP rendszer jelen pillanatban, és ezek a játékosok, akik finoman fogalmazva sincsen igazi sztár, aki köré lehet építeni, viszont én látok azért olyan játékosokat, és itt nyilván beszélünk majd elsősorban, hogy a Keldon Johnson-ról, akinek 100 millió dollárt azért szépen odaadtak, aki még mindig nagyon fiatal, már most nagyon jó, és lehet benne abszolút egy olyan fejlődési potenciál, ami picit azért árnyalja ezt a következő 2 évet, és oké, köré nem építünk csapatot, de hogyha megnézem például ezt az erőcsatár center duót, ezt a Keldon Johnson Jakob Pöldő duót, azért itt nagyon komoly tapasztalat is van már, és nagyon komoly impact is. Ezért mondom azt, hogy bár ennek kellene lenni az iránynak, én abban azért nem vagyok biztos, hogy teljesen le tud menni egy pop csapat jelen pillanatban kutyába, amire azért szükség lenne. Kíváncsian várom, emiatt is kíváncsian várom ezt az anyukat. És hát nyilván beszélünk majd ugye Sosanról, akit én nagyon-nagyon érdekes, nagyon jó játékosnak tartok, de beszéltünk akár Témorról is, aki ugye szintén egy nagyon-nagyon érdekes prospekt. Tehát itt azért ilyen izgalmak is lesznek, hogyha Spurs szókol vagy, amellett, hogy valószínűleg annak drukkolsz, hogy minél kevesebb meccset nyerjetek, itt azért van 3-4 olyan fiatal, akikre nagyon érdemes figyelni, és persze arra is figyelünk, hogy melyik szerencsés csapat fogja magának megszerezni Pöldölt idővel, mert én azért erre számítok, hogy előbb-utóbb jön majd egy ilyen csere, és megkapja a Spurs. Most aztán már lejáró lesz Pöldölt?
Igen.
Igen?
De.
Ó, ez az éve lejáró.
Tehát itt a 2 elsőkör is az már szerintem az necces, de egy elsőkör is szerintem akárki akármikor adna egy lejáró Pöldőre is.
Biztos vagyok benne, igen. Na, beszéljünk akkor, Zoli említette itt a draftolt játékosokat, bár ugye Primo tavalyi, de egyelőre az idei felhozatalt nézzük meg, mert 3 draft pickje is volt a Spursnek az első körben, meg egy a második körben, amit elcserélt, így hát aztán a második körben nem is húztak senkit. A lengyel Jeremy Sohan, majd kiderül pontosan, hogy szeretné, hogy mondják, de úgy tudom, Ádám, te vágod a lengyel és az amerikai verziót is.
Igen, lengyelül ez Sohan lenne, de hát nem hiszem, hogy ezt az amerikaiak be fogják emelni, úgyhogy Sohan, Sochan lesz ebből bármi. Szerintem a Sohan lesz a legtipikusabb.
Akkor maradjunk Sohannél, aki egy olyan típusú ilyen 3-as, 4-es vagy 4-es, 5-ös, akiből zseniális védőt néznek ki már jó ideje a scoutok, és az a kérdés, hogy majd mennyire tud támadni, de most hadd soroljam végig. Malachi Branham, ő pedig egy 3D játékos lehet, mert hogy mind a kettőre abszolút megvan a képessége, 2-es-3-as poszton is tud majd játszani. És van egy Blake Wesley, aki hihetetlenül atletikus, csak egyelőre nagyon szertelen. Igazából őt húzták utoljára, de valahol, ha minden összejönne, lehet, hogy benne van támadásban a legnagyobb potenciál, csak benne van messze a legnagyobb bust potenciál is, azért ezt el kell mondanunk 3-ajuk közül. Mert miért mondom ezt? ebből a három játékosból, ha most kéne fogadnom, nem lesz egy All-Star sem. Ami nem baj, mert viszont főleg Graham, és igazából Sohennél is azt mondanám, hogy szinte garantált, hogy baromi jó roleplayerek lesznek, csak ilyen típusú játékosra tele volt a padlás az elmúlt években San Antonióban.
Így van. Ez a kérdés, hogy valamelyikükből kinő-e egy következő Kawhi, vagy következő Parker, vagy következő Ginobili, többe ugye nem is nagyon reménykedhetünk, hát főleg egy Kawhinál. Nem tudom, én a Sohanból kinézek egy ilyen borderline All-Star, borderline névvédő csapata típusú figurát, az ő ilyen defensive highlightjai tényleg igazi csemege, ilyen függőleges árnyéka az emberének, úgy követi le ilyen Bruce Bowen, meg Dennis Rodmant idéző módon, és csapatvédekezésben sem sincsen elveszve. Szerintem védő oldalon tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó lehet támadni, a oldalon tud passzolni, tud labdát vezetni, egyikben sem zseniális, de nem is pöltölt támadásban tényleg semmit nem tud csinálni, csak zárást adni, meg utána palán körül elkapni. Ennél azért Sohan több lehet, van egy catch and shoot dobása, amivel azért teljesen a pacinget se öli meg, de nem jó támadó játékos, ezt ki kell mondani. A dobásán nagyon sok múlik, 59%-kal büntetőzött, az se egy igazán jó jel. Chip Engeland elment, az sem biztos, hogy jó jel. Meglátjuk, hogy belőle mi lehet.
Aki esetleg hallgatók közül nem reagált volna egy elsőre Chip Engelandnek a nevére, ő az a nagyon híres dobóegyző San Antonióban, most már ugye nem ott van, nem elment Oklahomába, de aki éveken keresztül felelt a Spurs játékosok dobásának fejlesztéséért, és ugye nagyon híres arról, hogy Kawhi Leonardnak a dobását egy fél év alatt gyakorlatilag rendbe rakta.
És érdekes az ő sztoria egyébként, ha már kitérünk rá, hogy voltak pletykák róla, hogy nem hosszabbítjuk meg, pedig állítólag Chip szeretett volna maradni. Nekem nagyon fura, hogy őt miért nem hosszabbítottuk meg, nem tudom, hogy pénzkérdés lehetette. Okay, lecsapott rá, teljesen jogosan. Sajnálom, meglátjuk, hogy mennyire fog hiányozni, de minden esetre fura sztori.
Zoli, akkor nyugodtan Sohanről is csatlakoz be, de akár Branhambe, akár Wesleybe látsz-e ilyen jellegű potenciált?
Én Branhambe mindenképp, ugye ő egy éves egyetemi játékos volt, Big Ten-be játszott, jó prototípikus méretei vannak, elit dobás. Én azt gondolom, hogy egy ilyen játékosnak működnie kell az NBA-ben. Egyértelműen elsőkörös talent, az számomra nem kérdés, úgyhogy tőle én abszolút sokat várok hosszú távon. De egyébként Wesley is abszolút beleillik ebbe. Ugyanez az atletikus játékos, nyilván róla azt kell tudni azért, hogy az ő dobása az messze nincs olyan szinten, mint Branhambé.
Még egy nagyon érdekesség vele kapcsolatban, hogy a palánk alatti befejezése is egy kicsit agyatlanok, ugyanis az egész Summer League-ben őt blokkolták a legtöbbször.
Nem is feltétlenül játszott ugye olyan szinten eddig, viszont azt mondják róla, és nézve az ő mozgását, atletikus képességeit, hogy még olyan potenciál van benne ezen a téren, de ő egy egyértelműen olyan játékos, akinek nagyon sokat kell majd dolgozni a dobásán. Branhambe-vel ellentétben, akinek gyakorlatilag kész dobása és NBA ready. Talán az egyetlen kérdőjel ugye Branhambe dobásával kapcsolatban, hogy nem vállalt annyit az egyetemen, viszont elképesztő százalékkal dobta. Bőven 80% felett a büntető is, amit én ugye nagyon-nagyon szeretek nézni, és szerintem, és nagyjából ez a konszenzus is, hogy elég jól előrevetíti azt, hogy kinek milyen esélye van jó dobóvá válni tripla vonalról is. Wesleynél jelen pillanatban ez se klappal, azért a 65% az nagyon gyenge volt az egyetemi szinten. Ő inkább Project Branhambe-től, én azt várom, hogy gyakorlatilag azt, hogy amikor például egy Primo nem tud játszani, vagy egy Devin Vessel-e valamiban, akkor ő akár már játszon. Uh-huh. A mondjuk november-decemberben is pályára kerüljön valahogy. Tudjuk, hogy azért a Spurs-nél ez nem lesz egyszerű, és inkább tavasszal szoktak ezek a srácok pályára kerülni, ha valamikor, de hát azért, ha egy ilyen szezonban se tud ebből kivetkőzni, úgymond kicsit pop, akkor én emiatt azért csalódott leszek. Tehát én azt várom és szeretném, hogy rommár rotálják magukat, és igenis ezek az elsőkörös srácok azért, ha nem is, mit tudom én, 20 percet meccseként, de ilyen 8-10 percet játszanak már egy blowout meccsen, mondjuk akár már novemberben is, vagy akár október legvégén az első meccseknél. Ezt remélem, nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez fog történni.
És azt javaslom, hogy akkor Josh Primorról is emlékezzünk meg, aki ugye nem mostani rookie, de átment a szokásos Spurs fejlesztő éven, sőt, nem az egész évet a G-ligában töltötte meg a pad végén, hanem az előző idény vége fele már bizony a kezdőbe találta magát, ahol még nem csillogott annyira. Egy nagy kérdés, Josh Primo egyes vagy kettes lesz, és tudom, hogy a mai kosárlabdában egy ilyen poszt elkülönítésnek tényleg nincs sok értelme, de kifejezetten arra vagyok kíváncsi, hogy vajon Primóból lehet-e irányító, mert azért őt mégiscsak úgy várták, hogy majd egy ilyen scorer irányító, aki még jól is védekezik, valami ilyesmi lesz, nem feltétlenül várt tőle senki, nem tudom én, Chris Paul-szerű irányítás, de az eddigi tapasztalatok alapján ő belőle nem igazán lesz irányító, és talán ez az, ami eddig egy kicsit csalódás vele kapcsolatban, ugyanakkor hihetetlenül fiatal még mindig. Szóval mit vársz tőle, Ádám, és azt is megkérdezném, hogy szerinted ő kapja-e meg a kezdő irányító helyet, a kezdő kettes helyet, vagy mondjuk kezdő kettes lesz és csere irányító, vagy mennyire kapja meg majd ezt a szerepkört?
Hát itt a szerepkörről meg tippelni sem nagyon mernék. Én csalódott vagyok Primóban, tényleg nagyon fiatal, de azért én többre számítottam, és igen, annak idején az volt a mondás, hogy azért húztuk ki őt jóval a várt helye fölött, mert előtte nem tudom én milyen edzéseken, kombájnokon ilyen nagyon-nagyon jó irányítói ösztönöket mutatott, és néha felvillan ebből ez az, én nem mondom, hogy nem látok benne semmit, de nagyon-nagyon kevés az összes többi problémához képest, főleg a dobása az, ami akármennyire szépnek tűnik, nem mennek be. Bárminek örülök, hogyha Primo lesz belőle, irányítót én sem látok, hogy az lenne az elsődleges szerepe. Remélem, hogy megkapja ezt a szerepet ennek ellenére, mert akkor derüljön ki minél gyorsabban, hogy mire lehet számítani tőle.
Mellesleg mondom, hogy egyetlen egy darab irányító van az egész keretben, hivatalosan az Trey Jones, aki...
Trey Jones, igen, tehát itt nem nagyon van, aki elvegye tőle ezt a szerepet, vagy hát ha Trey Jonesból se látom azt, hogy valaha kezdő irányító lenne, vagy legalábbis kicsi esélyt adok rá, viszont valakinek kell, és most tényleg nincsen senki, a két újoncunk, aki esetleg játszhatna sokat, ők se irányító szerűek főleg, meg ők azért a Keldon Johnson, Devin Vassell páros nem hiszem, hogy sűrűn ki fogják szorítani. Szóval igen, Primo, azt gyanítom, hogy ilyen kezdő irányító szerűségünk lesz, és reméljük, hogy most elkezd úszni a mélyvízben, de egyelőre nem vagyok optimista. Itt a Spurs szurkolók kicsit ilyen elkeseredettségére egy jó példa, most az jött velem szembe egy cikkbe, hogy Kobe Bryant ugyanennyi évesen, vagy hát nem ugyanennyi évesen, mert ő még fiatalabban kezdte, mint Primo, de egy szezon után 6.2 lepattanó, 1 asszisztot átlagolt, Primo meg 6.2 lepattanó, 2 asszisztot. Aha. Tehát, hogy van remény, de amikor egy Spurs website ebbe kapaszkodik bele, hogy lehet még belőle Kobe, mert Kobe is első szezonjában ilyen volt, hát ez ilyen, nem tudom én, az utolsó legvékonyabb szalmaszálba kapaszkodunk, ami egyébként ég. Nem tudom, meglátjuk. Én nem vagyok optimista, de ha a másért nem azért kapja meg a szerepet, hogy derüljön ki, hogy mi van benne.
Erre is kíváncsi vagyok a reakciódra, Zoli, de Trey Jonesra is, aki ugye egyébként Tyusnak az öccse, és hasonlóan egy stabil játékos, ha bár szerintem kicsit jobban passzol, és cserébe kevésbé dob és védekezik jól, bár szóval ez a védekezés az olyan, hogy Trey Jonesnál őt jó védőnek várták, és nem is okoz nagy csalódást, úgyhogy lehet, hogy ebben nincs teljesen igazam. Na mindegy, érted, egy two-way játékos volt, úgy vette föl a Spurs, és akkor most is még kérdés, hogy pontosan milyen szerződésen lesz, mert azt hiszem egy részben garantált szerződése van. Valahol nagyon vicces lenne, ha ő lenne az irányító, aki mondjuk 35 percet játszana, úgyhogy én ezért gondolom azt, hogy Primo is kap majd ott szerepet.
Hát igen, mert csak azért is, mert hogyha a Primóról elmondtuk, hogy szép a dobása, de nem esik be, akkor ugye Trey Jonesról egyik sem elmondhatta, ő gyakorlatilag egy non-shooter irányító, és mint ilyen, és egyébként ez már az egyetemen is abszolút így volt, tehát 30% alatt az első szezonjában, 31%-kal, bocsánat, második azért javult, de ugye az első szezonban 26%-kal triplázott, NBA szinten eddig gyakorlatilag egyáltalán nem tudja bedobni a triplát. Tény, hogy még viszonylag kicsi mintával van dolgunk, ugye összesen játszott 100 mérkőzés, de hát 23%-kal dobja, ami kifejezetten hát ez nem is gyatra, az már gyakorlatilag tényleg ez a non-shooter kategória, hogy inkább rá se dob, és egyébként nem is nagyon dobta rá a triplákat ugye a Spurs rendszerben, ami nyilván egyfelől arról is szól, hogy ismered az értékeidet, és tudod, hogy miben vagy jó, másfelől meg azért aggasztó, és hosszú távon én nem tudom elképzelni, hogy egy alulméretezett irányító, aki 180 centi felett van épp hogy, tehát azért nem egy prototípikus 190-es, tripla nélkül, hát hogyan? Mondjatok egyet, aki a mai NBA-ben csinál bármi érdemlegeset úgy, hogy 6 láb 1, és nem tudja bedobni a triplát, szerintem nincs egy ilyen játékossal jelenlegi NBA-ben, primo, all the way, legalább 2 éve fiatalabb is szerintem, mint Trey Jones.
Legalább.
Hanem 3-mal, úgyhogy egyértelműen bele kell investálni, és őt nyomni, és épp ezért nem is nagyon hiszek a bár. Mondjuk, hogyha tankolásra gondolok, akkor meg lehet, hogy jó. Ugye megnéztem a depth chartot, mélység, hogy mondják ezt magyarul, depth chart, mélység skálát nem nagyon, de mindegy.
Most már így, mondjuk.
Most már így mondják, igen, bevezettük. Hogy ott ugye Trey Jones-t írják kezdő irányítónak, hát vicces lenne egyfelől, másfelől meg mondjuk a tanknak tök jó. De valószínűleg az előbb-utóbb primo lesz ott, és nyilván Vessel, nyilván Johnson adott, McDermottot is szerintem szereti Pop, ami megmagyarázhatatlanokból, mert egyébként egy anti-Popovics játékos.
Őt kéne elcserélni, hogy így aztán a fiatalok eleget játszanak. Mert én nem élek ilyenekkel, hogy majd Romeo Langfordot, de jó lenne játszatni. Ha Romeo Langford valami csoda folytán újra meg tudja mutatni azt, amit azt az atletikus védekezést legalább, amit Bostonban időnként, de mondjuk hosszabb távon, akkor lehet, hogy játszik majd, de nem ő itt a lényeg, hanem hogy most Vesselnek, Primónak, a 3 mostani rukinak, Keldon Johnsonnak, és akár olyan játékosoknak is, mint Joe Weisskamp, egyértelmű, nekik kell most játszani, erről szól ez a szezon, nagyon szép, hogy ott van McDermott, szép, hogy ott van Josh Richardson, Collins, meg igazából, mondom, Langfordról még nem mondok le, de ezek a játékosok nem kell.
Hogy Josh Richardson durva, hogy ő 3 év alatt hova jutott. És most nem a Spurs-re gondolok, hanem a saját szintjére. Tehát vele mi a franc lett, hogy így 29 évesen így beszélünk róla, hogy lehet, hogy segíti majd a tankot, és lehet, hogy kéne játszani, mint veterájátok.
Hát ez nagyon-nagyon furcsa számomra is. Egyébként durva. Tavaly valami 43%-kal dobta a triplát, amikor átjött a Spurs-be.
Statisztikailag jól játszott, de nyilván, ha nézted a meccseket, akkor egyébként tudtad, hogy egyébként nem. Nek hát kicsi, mint ugye a Spurs-ben volt, szóval ilyen max, nem tudom, 15-20 meccse, nem lehetett sokkal több. Minden esetre az fura lenne, hogyha Pop megpróbálna egyébként, akár az első pillanattól is, itt most kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek van bármi esély arra, hogy megpróbál egy veterán line-upot az legelejétől, hogy nézzük meg, hogy mennyire lehet jó mondjuk egy Vessel, Johnson, Pördl, McDermott, Josh Richardson line-up, és akkor ők játszanak, nem tudom, 35-38 perceket, vagy erre nulla esély van az elejétől fogva.
Én azt mondanám, hogy ennél azért jobban fullba kell nyomni a kretént, és remélem, hogy ez meg is történik, de azért van egy skála. Ennek az egyik szél az, amit most Zoli mondott. Ádám, kíváncsi vagyok, hogy te melyik mellé szavaznál, mert másik széle az, amit egy kicsit én mondtam, hogy csak a fiatalok és ezeket a játékosokat akár el is cseréled, akár a pad végére rakod, és ez különösen azért érdekes, mert persze az egy jó dolog, hogy oké, szerezd meg a játék lehetőséged, meg bizonyítsd be, hogy te, de azért érted itt most, hogyha Doug McDermottot kell kiszorítani, és ráadásul te tehetséges fiatalként őt mondjuk nem tudod kiszorítani, annak csupa rossz üzenete van.
Hát figyelj, ez pár éve ugyanez megvolt, amikor Marco Bellinellit kellett kiszorítani a fiataloknak, tehát úgy nem vagyok benne biztos, hogy Pop ezt teljesen elengedi. Én mondjuk azt remélem, hogy tényleg lesz még valami csere, amiben pont mondjuk a McDermott, Josh Richardson, mint Fizu belemegy, vagy valami hasonló, és akkor ez a kérdés, ez már tényleg nem is lesz kérdés. Engem nem lehetne meg, hogyha ezek még játszanának. Mondjuk Doug McDermott pont azért szerintem inkább csere, mert azért őt már Keldon Johnson, meg Vessel már szerintem kijátszotta a kezdőből. Uh-huh. Hogyha Sohan lesz a 4-es, amit azért egy 9. picknél, meg egy ennyire jól védekező gyereknél azért remélem, hogy így lesz, akkor McDermott már mi lesz, center vagy irányító? Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ő is csere lesz, Josh Richardsonra is nagyjából ugyanez az igaz, de az nem lehetne meg, hogyha McDermott és Richardson többet játszana, mint a Brennan, meg Wesley, meg a többi fiatal, és ott eljátszaná ezt, hogy na, szorítsátok ki a keretből. De mondom, azt remélem, hogy ha már itt járunk, hogy tényleg ezzel a kerettel csoda kategória lenne egy play-in is, akkor keressünk ezeknek az embereknek is egy otthont valahol máshol, fogadjunk be érte egy bármit, és akkor játszanak a fiatalok, és akkor legyünk tényleg mi a liga leges, legfiatalabb, és ezzel valószínűleg rosszabb csapata.
Azt gondolom, hogy erre a San Antonio Spursnek megvan az esélye. Kapásból, ha megnézem, kétségtelen, hogy ez a csapat, ez van benne védekezési potenciál.
Igen.
Ez az, ami miatt nem jósolok ilyen történelmi mélységeket.
Igen.
Igen. Mert ez a csapat, ez lehet top 20-as, akár top 15-ös védőcsapat is, de hogy ez a csapat hogy nem lesz tök utolsó támadásban, szóval én nem látok erre utat se.
Nagyon nehéz elképzelni, tehát tényleg annyira nincs...
Ennél rosszabb támadó egylet, akár feedben, akár bárhogy nézzük, talentben, nincs az NBA-ben. Simán bejelentem.
Az egyetlen minőségi force space szerű, mondjuk ebbe tényleg jó, semmi másba, McDermott, de ebben nagyon-nagyon jó. De egyébként szerintem legit esélye van, sőt, nem is legit esélye, de nagyon... Talán az esélyese annak a Spurs, hogy a legrosszabb shooting csapat legyen a ligában jövőre.
És nem csak a legrosszabb shooting csapat, hát itt betörni se tud senki, tehát gondolj bele, hogy...
labda közelük sem.
Minden hiányzik.
Én nagyon picit vitatkoznék, tehát itt mondjuk Keldon Johnson dobta a legtöbb pontot spot-up szituból tavaly. Tehát ha tényleg spot-up, ez a nagyon klasszikus spot-up, hogy nem mind Doug McDermott, vagy az igazán jó floor spacinges Curry, meg Clay, meg hasonlók, akik mozgásból csinálják a spacinget, hanem tényleg így le van valahova így szegekkel verve a lába. Úgy nagyon jó spacing, 43-44%-kal loptak Eldon, és onnan még, ha mégis kiér a védő, akkor azt még meg is tudja támadni. Ugyanez valamennyire igaz Devin Vassellra is, de nekik ezt meg kell kreálnia valakinek, és azt az ember nem látom. Jakob Pöltl ugyanez, ad egy kiváló zárást, és utána lefordul, de abból neki kapnia kell valakitől egy passz. Szokán, hogyha játszik, akkor ő nem, magának nem csinál pontot, és így végigmehetnénk a teljes rosteren. Egyetlen ember nincs, akire azt mondom, hogy stabilan támadás generál. Talán Malachi Brennanről néz úgy ki, hogy ő ilyen derózenesen, ilyen szépen, lassan, komótosan bárhova oda jut, és onnan ő el is dobja, de ő is csak magának generál.
És így, igen, és Vessel is, tehát benne is van ilyen, és egy pici primóba, de hogy ezek, hát ez olyan kevés ezen a
nagyon,
szinten.
Nagyon-nagyon kevés, igen.
Na csak azért, hogy a jóslatok felé tereljem ezt a podcastet, én megkockáztatom, hogy a San Antonio Spurs lesz a legrosszabb csapata jövőre a ligának, 18 győzelmet várok tőlük. És emellett az off-season-t szeretném egy... Sokat gondolkoztam ezen, nem történt igazán nagy dolog ahhoz, hogy csillagos ötöst adjak, de belekötni se tudok semmibe, de mégse fogok ötösse adni, csak öt alát, mert nyilván nem cseréltetek el mindenkit, ez már nem veszélyezteti a tankot, nem ezért mondom, közben viszont nem vagyok teljesen biztos abban, hogy amíg nem cserélitek el ezeket a játékosokat, addig Pop nem játszatja őket. Na, ezért most így összességében egy öt alát adok erre. És mondom, 18 győzelemmel a legrosszabb csapat lesz szerintem a ligában. Zoli?
Én 23-24 győzelemet tippelek, és egyébként szerintem nagyon jól levezetted, és ahhoz maximálisan becsatlakozom, hogy amíg nem lesznek ezek a játékosok elcserélve, addig nyilván játszatnod is kell. Én azt mondom, hogy kell is őket nyilván, mert hogyha akarsz kapni ezen a ponton Pördöljel ugye lejáróként egy első köröst, akkor játszatod, és Pördöl tudjuk, hogy nagyon jó lesz, oda rakja az impactet. McDermott kicsit már nyilván más kérdés, mert ő tudjuk, hogy nagyon-nagyon jól fog csinálni egy dolgot, de ott nyilván másból meg azért bőven el fog venni. Vessel meg a fiatal number two, vagy number three, tehát második számú, vagy harmadik számú jövőbeli játékosod, akiben elég el van egy sztár.
Az új Derek
White. Igen, valószínűleg a draftról. Négyest adok pont ezért. Én azt szerettem volna, hogyha már egyértelműsödik a helyzet a szezon előtt, és elcserélik legalább még Pördölt, akire úgy tekintek, mint az egyetlen egyértelmű olyan játékos, aki nincs benne a jövőbeni tervekbe, de pozitív impactja van. Úgyhogy őt
ebben biztosak vagyunk, hogy Pördöl nincs a jövőbeni tervekben? Tudom, hogy kimegy a divatból a 7 láb magas, lassuló...
Nem erre ember, mondja szerintem az Zoli Ádám, hogy nincs benne tervekbe, csak arra, hogy a timeline-ba nem illik már bele, mert már 26 éves.
Életkor alapján abszolút.
Szerintem ő még azért a 26 évével nem ilyen nagyon kiugró ember. Engem nem lehetne meg, hogyha Pöltölt végül meg.
Lehet egyébként. Alapvető problémám az, hogy amikor, ha minden igaz is, javítsatok, hogy tévedek, de hogy az a bizonyos két első körös ajánlat, ha tényleg ott volt, akkor kellett volna szerintem elengedni őt. Azért lehet, hogy nem volt ez, ez az asztalon konkrétan, de... De
hát azt kértük a két első
körösnek.
Annyit szerintem soha senki nem ajánlott érte, és hogyha igen, akkor, akkor tényleg vicc lett volna nem elengedni. Szerintem, ha bejön egy első körös, egy ilyen jónak számító első körös, akkor, akkor őt is el fogjuk engedni. De szerintem ő az a kategória, akinél azt se bánjuk, hogyha megmarad.
Talán még igen, még mégis lehet egy jó öt éve, és mondjuk a 3 év múlva már lehet, nyilván az attól is függ, hogy kit találtuk a drafton, és milyen játékos a 3. évére. De ja, végül is nem teljesen lehetetlen.
Igen, ő egyedül nem tartja vissza a tankot. Egy osztályzatot is kérünk meg, egy jóslatot is tőled, Ádám.
Nehéz, én is itt a 4-5-öd, van olyan?
Van, lehet olyan? Van.
4-5-öt mondanék, mert én is ezt a részét bánom, hogy tényleg a McDermott meg Richardson veterán szekciót, azt én is azt gondolom, hogy jobb lenne kiszórni. Lehet, hogy ez ugye azért tartogatjuk még, hogy valami cserébe, mint Fizu jól jönnek. A drafttal elégedett vagyok. Én is azt gondolom, hogy ha csak nem itt valamilyen csoda folytán ez a Böltől Sohan, Keldon, Vessel, Primo 5-ös tényleg összerak egy ilyen top 15-ös védekezést, akkor nagyon jó otcokkal indulunk majd a drafton. Meccsbe én inkább Zolihoz, mert nem leszünk annyira rosszak, hogy 18 győzelem. Zoli, 24-et mondtál? Legyen 25.
Igen.
Akkor.
Igen, 23-24-et mondtam.
Csak nem 25. tudom, hogy ennek örüljek, hogy a tényleg 25 lesz.
Igen, az még elég lehet egy top 5-ös esélyre szerintem a 25. Gyorsan megnézem, hogy
az még volt. Elég, persze. Igen. Persze, az még simán elég.
Jó. Igen. Idén pont 25 kellett, a 5. legrosszabb jelenleg volt 25 győzelem.
Hát most rajtunk kívül lesznek igazán nagyon rossz csapatok? Tehát az utóbbi időben tankoltak, azoknak már vannak jó pikjeik.
Ne viccelj már, hát itt a Houston, a Jazz, meg az OKC, az olyan versenyt fog veletek futni, hogy én ezért jósolok mindenkit lejjebb. Elmondtam a Houstonnál is, nem 19 győzelmes csapat, de itt az utolsó két hónapban ez a 4 gárda, ez mindent el fog követni, hogy kikapjon, ami létezik.
Mondjuk ezt, igen, azt ne felejtsük el, hogy mi a tét.
Így van. Ez lehetne a Spurs rész címe is, hogy ne felejtsük el, hogy mi a tét. Mert az egész szezonnak ez lesz a címe. Kóti Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottál.
Én is köszönöm, élmény volt.
Én is köszönöm, Ádám, hogy itt voltál.
Mi pedig akkor megyünk is tovább a következő csapatunkra. De mielőtt még tovább mennénk erre a bizonyos második csapatunkra, most csak gyorsan leszögezném, hogy ugye volt egy-két olyan ügy, amit ígértünk, hogy beszélünk, illetve közbe jött be, Ime Udoka ügye is ilyen, és a következő adásban majd Federerről és Udokáról is lesz szó, és utána rátérünk az utolsó csapatunkra, ami még maradt. Most nem kérem, hogy az okosok számolják ki, hogy ki az, aki maradt, hiszen nagyon könnyen kitalálható, hogy melyik az a csapat, amit a végére hagytunk, és az is, hogy miért. Na de van még egy olyan gárda, amit próbáltunk húzni, halasztani, többször is beszéltünk a szakértőnkkel is, hogy hát ha pont kerül egy bizonyos ügynek a végére, de aztán ezt a meghallgatást már harmadszor tették át, ezúttal szeptember 29-ére, úgyhogy nem vártunk tovább a Charlotte Hornets-szel, és hogyha a Hornets-ről beszélünk, akkor nem lehet más itt velünk, mint Lepsényi Peti. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Peti, hogy elfogadtad a meghívást. Szia!
Sziasztok, én is köszönöm, hogy itt lehetek újra.
Szia, Peti, én is örülök, hogy itt vagy.
Nagyon érdekes, hogy a Hornets, és nem tudom, hogy mennyi belsős infód lesz róla, de már csak a logika is ezt mondatja, hogy a Hornets valószínűleg azért nem úgy kezdte el, sőt ez nyilvánvaló, ezt az off-season-t, hogy a kellős közepére villámként becsap a Bridges ügy. És mondom ezt azért is, mert a drafton már ugye jól látható hát törekvés volt arra, hogy például centerposztra hozzanak alternatívát, bár egyébként ugye majd arról is beszéljünk, hogy a drafton ez a bizonyos ügyködés, ez hogy működött, mert az is elég érdekes volt. De muszáj szerintem azzal kezdenünk, hogy ebbe az egész bármi is volt a terv. Igazából nem hiszem, hogy megtudtuk. Mert ebbe az egészbe belerondította az, hogy az a játékos, akit maxra vagy közel maxra meghosszabbított volna ez a franchise, az a játékos, aki az első 3 évében, bocsánat, az első 4 évében bizony évről évre tudott fejlődni, és egy olyan wing játékos, akiben nagyon bíztak, arról a játékosról nem akarom azt mondani, hogy kiderült, de maradjunk annyiban, hogy olyan szinten kompromittáló információk kerültek ki a világhálóra is, hogy nincs az a franchise, aki, hogyha ez így megáll, akkor azt mondaná ennek a játékosnak, hogy gyere, itt van a sok milliós, játsszál nálunk, és Szerintem ez egy olyan sok lehetett, nem csak a külvilágnak, hanem különösen Jordanéknek, amivel nem is biztos, hogy tudtak mit kezdeni, ugyanis azóta teljes a csönd a csapatházatáján.
Abszolút így van, de kezdeném akkor az elejéről, hogy hát a hallgatók egy része nincs ezzel képben, hogy hogy történt. Ugye június végén vették őrizetbe, családon belüli erőszak miatt, Bridges-t, 3 vádpontban emeltek ellen a vádat, de 130 ezer dollár fejében szabadlábon védekezhet most, és mindegyik ugye családon belüli erőszak, és annak ugye a minősített formái. És jól mondod, nem csak, hogy a franchise maga kiszankcionálhatja ezt, mert ez egy akkora volumenű ügy, hogy több helyről olvastam azt is, hogy gyakorlatilag akármi is lesz az ügynek a kimenetele, és bűnösnek ítéltetik, vagy nem, akkor sem biztos. Sőt, inkább úgy mondom, hogy nagyobb százalékban biztos az, hogy nem fog pályára lépni többet NBA parketten, tehát ez már ide eszkalálódott ez a dolog. Érdekes lesz, mert mondtad, hogy 29-én lesz a meghallgatása, 26-án fog a Charlotte tartani egy ilyen médianapot, ahol valamilyen szinten azért állást kell foglalni ebben az ügyben, és ami nagyon vicces számomra, hogy nem vonta vissza a Hornets a kúót, amit megkap így jövőre is, ugye payrollon lesz, közel 8 millió dollárral. Szóval itt majd lesznek érdekes kérdések, amiket majd meg kell válaszolni Kapcsikéknek, de abszolút nagyon súlyos dolog. Tehát ezt szerintem sokan még most nem is látják.
Azt szögezzük le, hogy ugye Bridgesnek a nem barátnője, felesége, ugye? Jól tudom, hogy ők már össze is házasodtak. Lehet, hogy csak barátnője?
Barátnője.
Barátnője, akkor elnézést, de minden esetre a közösségi médiában több csatornán is azt hiszem rakott ki olyan fényképeket, ezt már annak idején mondtuk, ahol gyakorlatilag PP van verve az arca, és ha csak nem feltételezünk valami egészen elképesztően okos és pofátlan összeesküvést, nagyon-nagyon nehéz ebből másra következtetni, és én gondolkoztam is, hogy ugye nincs az a szitu, ami ezt felmenti, mert még hogyha a pár verekedett is egymással, és ezt mondjuk úgy értem, hogy a nő is teli erőből ütött, és nem tudom, hozzávágott dolgokat, ha csak nem tudom, én késsel nem fenyegetőzött ez a hölgy, akkor egyszerűen nincs, ami indokolja, hogy egy 110 kilós csupa izom, 203 centis, azt hiszem, vagy 201 centis ember így reagáljon. Hát gyakorlatilag PP volt verve a leányzónak az arca.
Semmilyen szinten nem elfogadható, akárhány kilós is az, hogy bántalmazzon egy férfi nőt.
Nem azt mondtam, csak hogy érted, mit mondod.
Nyilván persze súlyosbítő, és egyébként azért mondtam, hogy minősített esetei, mert a barátnő elmondása szerint ez nem egy egyszeri eset volt, hanem ez gyakorlatilag az, hogy ő megérkezik illuminált állapotba, és gyakorlatilag bekattan, és fenyegetőzik, vagy tetlegességig elmegy. Ez egy rendszeres dolog volt, és igen, törött orr, különböző karmolások, különböző duzzanatok az arcon, tehát súlyos testi sértés, és ami ezt még súlyosbítja, az, hogy a gyerekük, a közös gyerekük szeme láttára tette mindezt, ami ugye az Amerikai Egyesült Államokban még súlyosbítóbb körülmény.
Na igen, szóval erre akartam kiukadni, hogyha nem érzed magad halálos veszélybe, akkor ez ugye semmilyen, még akkor is necces, de még így se tudok semmilyen felmentő körülményt, amire egyáltalán hivatkozhatna. Tehát innen én magára az ügyre fókuszálva is azt mondom, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, ha csak peren kívül meg nem egyeznek, hogy alapból maga a bíróság el ne ítélje, mégpedig szerintem meglehetősen súlyosan. Nem tudom, erről mit gondoltok, Zoli?
Ahogy Peti is mondta, tényleg arra is egyre inkább van esély, hogy soha többet nem fog az NBA-ben játszani. Ez az eset, én azt gondolom, hogy súlyosabb, mint a Rice eset volt az NBA, mint az NFL-ben, amikor ugye a Baltimore futója ugye a liftben gyakorlatilag eszméletlenre ütötte, talán együttéssel, jól emlékszem, a feleségét, és utána kivonszolt a liftbe, ami hát nyilván eddig az elmúlt évek amerikai sportvilágának az ilyen, tényleg az ilyen legcsúnyább családon belül erőszak esete volt egészen eddig. Bridges ez simán idézőjelbe, de nagyon nagy idézőjelbe felülmúlta.
Bocsánat, azt ne felejtsük el, hogy ha mind a 3 vádpontban bűnösnek találják, akkor 12 év börtönt is kaphat. Ez ilyen súlyos.
Igen, én azt is gondolom, hogy ő itt börtönbe fog ülni, de hogyha mondjuk valahogy peren kívül megegyeznek, amit nem látok magam előtt, de tegyük fel, hogy így történik, akkor is...
Nem, nincs ilyen, tehát hogy mivel hogy hivatalosan vádat kell emelni.
Ja igen,
emelni
el, igazatok van.
Nincs ilyen,
igaz, igazad van, Zoli. Tehát nincs is ilyen. Jó, akkor mondjuk úgy, hogyha megúszná, akkor se tudom, mint ahogy érted a börtönben is,
a nőket vagy gyerekeket bántalmazókat nem biztos, hogy szeretik. Tehát azért ez megjelenne az NBA közegbe is, hogyha mondjuk ő most letöltene 2 év eltiltást, és utána visszatérne, szerintem senki nem beszélne hozzá, és ez még úgymond a finomabb verzió. Tehát nem is látom azt, hogy ebbe a közegbe ezek után bárhogyan is valaha visszailleszthető lenne, még abban a valószínűtlen esetben sem.
Szerintem abszolút van lesz, hogy Silver ki fog jönni egy lifetime benne, és hamarosan, tehát erre is abszolút látok esélyt. A mai klímában, és itt a klímaszót most igen, értsétek úgy, ahogy ilyenkor kint szokták használni, ugye ez a olyan szinten kell figyelned arra, a szervezeti szinten is az NBA, hogy egyszerűen szinte nincs is nagyon, én azt gondolom, más választása Silvernek, ahogy a bíróság elítéli konkrétan Bridges-t, az esküdtszék elítéli őt, onnantól kezdve ketyeg egy szerintem relatíve rövid óra időintervallum, és jön a lifetime ben. Én őszintén ezt várom.
Mert ez az egyetlen egy logikus lépés igazából. Csak nem tudom, hogy hány hallgatónk tudta, hogy ennyire súlyos ez a dolog, azért valószínűleg sokan sejtették meg, azokat a képeket is sokan látták, de elmentén kérdezem, Peti, hogy mennyire értesz egyet azzal az állításommal, hogy nyilván ez kicsit ez a minden negatívumba a pozitívum keresése, ami nem szabad, hogy kóros legyen, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a Hornetsnek ez az ügy, az, hogy Bridges-t elveszítette, ad egy lépést arra, hogy az egyet hátra, kettőt előre dolgot meg tudja csinálni, magyarán, ha más nem is, azt mindenképpen megadja azt a lehetőséget, hogy a Hornets ebbe az évbe nem is tankoljon, de esetleg jobban számítson egy jó draft pick még egy évig, és Ball mellé még megpróbálni szerezni talentet, mert én azt nem látom, hogy Bridges nélkül ez a csapat csak belső fejlődésből jelentőset tudna ugrani. Hogy gondolkozol erről?
Hát kezdeném ott, hogy egyetértek ezzel, viszont ahogy Kupcseket meg főleg Jordant ismerem, pontosan ugyanazt tudom elmondani, mint az elmúlt években, és majd az FA piacnál is eljön az a rész, ki fogok erre térni, hogy nem fogjuk fullba nyomni a tankot. És egy kicsit előre szaladva, megint be vagyunk betonozva pozicionálisan arra a bizonyos tizedik helyre, tehát én erre most egy nagy összeget tudnék tenni. Ami meg annak köszönhető, hogy szó se jött ki arról, hogy esetleg a veteránjainkat elcseréljük, és fiatal...
Rozier szerepelt ugye pletykákban, talán ezt elmondhatjuk, hogy ő főleg egyébként az ilyen összevont Lakers Jazz cserékben volt benne.
Nem hallottam, megmondom őszintén, de például Hayward is szerintem most még abszolút cserélhető szerződés lenne, még akkor is, hogyha nem kapnánk értékben egy 33 éves játékosért akkora értéket, ami egyébként képviselne a játéktudása alapján, csak hát ugye ő is nagyon sérülékeny. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez megnyit egy olyan kaput, hogy elgondolkodjanak rajta, hogy oké, akkor fullba nyomjuk a tankolást, de ez eddig se volt jellemző erre a franchise-ra, és szerintem ezután se ez lesz az irányvonal.
Beszéljünk akkor, mert hogy ez az irányvonal, ez nyáron hogy mutatkozott meg, ez egy nagyon érdekes, mert leginkább például abban, hogy a Hornets deklaráltan bepróbálkozott Donovan Mitchellért, tehát amit mondasz, az ilyen szempontból jogos, de beszéljünk először akkor a draft körüli machinációkról. Zoli, hogyha te draftkor választhattál volna egyébként, akkor Durant választod, vagy Mark Williams-t? Nem tudom, hogy van-e preferenciád, csak azért, mert a Hornetsnek elég egyértelműen volt, ugyanis a Hornets azt mondta, hogy ők élnek, hiszen ő nekik Mark Williams kell, és a 13 helyett a 15. helyen őt még ki tudják majd húzni. Ez szinte biztos, hogy ez történt.
Látom és értem a potenciát Mark Williamsben, ugye ő egy high floor rim running center, aki nagyon jó dobásblokkoló, monster wingspanje van, ugye 7 láb 6 inch, és én értem, hogy miért választották ki, de válaszolva a kérdésedre, valószínűleg egyiket se választottam volna ki. Inkább akkor valószínűleg Ochsájt, vagy akár AJ Griffint, ugye, aki benn volt, még akkor is kicsit lecsúszott. Nem volt azért már olyan nagyon olyan prospekt, akire nem tudom, úgy fentem volna fogam a 14., 15., 16. helyen. Tehát alapvetően értem, hogy azt is, hogy miért nem Durant draftolták le, és azt is, hogy miért választották ki Mark Williams, de nem tudok vele függetlenül egyetérteni és azonosulni. Williamsnek az tényleg a
az benne a jó dolog, hogy mint rimrunner és dobásblokkoló tök jó lesz. Hátvédekre nem nagyon tud kiváltani, már az egyetemi szinten sem tudott, akkor ugye a gyorsabb, atletikusabb NBA-ben ez nyilvánvalóan még nagyobb probléma lesz számára. És bár alacsony labdaeladási mutatói voltak, nem adta el sokszor a labdát, de ennek ellenére nem egy playmaker. Ez a szint sincs meg úgymond benne, ő egy eléggé egydimenziós játékos.
Ugye abban, DeAndre Jordanhez hasonlították, mert a draft
igen. Annyi mondjuk talán, hogy amit tényleg fel lehet még pozitívumként hozni mellette, hogy nagyon jó büntetődobó volt a második évére, és a büntetődobása, a statikus dobása az jól néz ki. Nyilván edzésen a triplákat is bedobta a draft combine-on, de hát ott ugye mindenki bedobja, ezt tudjuk. Tudjuk, hogy milyen hihetetlen szint egyébként ez, és ha egy ilyen hétköznapi dobóversenyre beraknád akármelyik NBA-ben fakezinek tartott centet, valószínűleg rommá verne mindenkit. De hát ugye azt nehéz elképzelni, hogy ő NBA közegben vala a tripla dobó lesz. Bár 7 láb 6, ugye a wingspan 7-6, talán azzal nem akkora probléma, hogy nagyon lassú a dobása. Nem tudom, esetleg harmadik, negyedik évére ilyen egy-két kísérletes triplázó center lehet, de hát ő nem fog hirtelen felgyorsulni nagyon, ő nem fog nem tudom, hirtelen egy olyan játékintelligenciával rendelkező játékossá válni, aki nem csak rá tud váltani kicsikre, de jól is helyezkedik, megtalálja a megfelelő szögeket védekezésben. Szóval azért a plafon az elég erősen behatárolt a hihetetlen jó fizikai adottsága ellenére, a mai NBA-be hozzáteszem. Nem lesz rossz játékos, ő gyakorlatilag az első pillanatok kezdve per 36-ra egy ilyen két lábon járó dupla-dupla lesz, mondjuk 2,5, akár 2,8 blokkal is 36 perc levetítve az NBA-ben, de hát ennek mekkora értéke van a mai ligában, szerintem nem olyan hatalmas.
Mondom, hogy mi az, amiért hátra cseréltetek Duránról, akit ugye sokan nyers tehetségnek tartanak, de mondjuk azért nagyobb plafonnal, és ez Peti neked címzen természetesen. Kaptatok akkor ott egy first picket, az egy Denver pick egyébként, 2023-as, egy New York 23-as secondot, ami egyébként nem rossz, egy Jazz 23-as secondot, ami viszont üvölt, hogy jó, és szintén egy 23-as secondot, vagy 24-est, hogyha jól látom, még a New Yorktól, amit most nem is tudok így eldönteni. Ez valamilyen választós pick. A lényeg az, hogy egy harmadik secondot is kaptatok, tehát azért ez egy szép érték a hátracseréért, és hát nyilván ilyenkor aztán azt pontolgatja az ember, hogy ez a sok asset, ez megérte-e, vagy Durán nyers potenciája érte-e meg volna jobban. Neked van-e most így, mielőtt igazából láttuk őket, vagy láthattuk volna őket NBA pályán? Bármilyen érzésed ezzel kapcsolatban, Peti?
Az első, ami beugrik, az az, hogy nagyon kellett a Williamsnek az a védekező potenciája, amit szerintem már így instant tud hozni, mert védekező oldalon szerintem nagyon vékonyak vagyunk, főleg magas poszton, és ahogy már Zoli is pedzegette, támadó oldalon azért vannak limitációi, viszont egy ilyen lobtret lehet abszolút, és Bollal egy nagyon jó párost alkothatnak ilyen téren. Én megmondom őszintén, hogy azt, amit az Oli mondott, hogy akár 3 év múlva 2-3 tripla ráemelése lehet, azt egyáltalán nem látom benne. Viszont a védő oldalon ott óriási potenciál van, és már most is tud hozzátenni, ebben szinte biztos vagyok, és amilyen eszeteket kaptunk, azért én azt mondom, hogy nincs akkora differenciál Durant között és Williams között, hogy megérte volna kiválasztani Durant, és szerintem ezek az eszetek későbbiekben, főleg, hogyha ráállunk a tankolás nyomvonalára, akkor sokkal többet érhetnek, mint egy nyersebb, tehetségesebb játékos.
Az a helyzet, hogy én teljesen egyetértek ezzel. Szóval itt az a helyzet, hogy én nagyon óvatosan kezdek bánni az elmúlt évek draftjai alapján az ilyen nyers tehetségekkel, mert a 3/4-ből szinte nem lesz semmi. Most nem azt akarom állítani, hogy Duránből sem lesz, csak azt, hogy nagyon szeretnek ezzel nagyot kockáztatni ebben a körülbelül ilyen 8-tól 15-20-ig tartó régióban a GM-ek, és megértem, hogy miért, mert az egyikből esetleg Antetokounmpo lesz, mindenki ezt hajszolja, de egyébként a 90%-ukból nem. Viszont Williamsben valóban védekezésben van egy hatalmas potenciál. Az lesz a kulcs, amit Zoli feszegetett, hogy Williams vajon tud-e úgymond Gobert módjára egy kicsit legalább kicsiken is védekezni. Mert azért ugye Gobertnél is jól tudjuk azt, hogy hogy nem az van, hogyha ő kicsire várt, akkor őt agyonverik, mert nem verik általában agyon, mert annyira hosszú és jól helyezkedik, de hogy ez a játékintelligencia megszülethet-e Williamsben, ez lesz a kérdés, meg az, hogy akkor ő most valószínűleg csereként játszik, és ugyanúgy Plumlee kezd, meg mi lesz itt ugye JT Thorral, meg Kai Jones-szal, muszáj elmondanom, hogy volt egy egészen nevetséges line-upja a Summer League-ben a Hornetsnek, ahol Thor, Kai Jones, és még nem is tudom, talán maga Williams. De hogy három center így együtt volt a pályán, és hát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nem működött, és még finoman fogalmaztunk. Kai Jones például azt hiszem azon a meccsen egy 0-8-as triplázással vetette észre magát. Itt vannak fiatalok, de egyik se tűnik világ megváltónak. Ezt jól foglalom össze, Peti?
Részben egyetértek. Egyébként valószínűleg igen, Plumlee fog kezdeni, így Cliffből kiindulva, hogy ahogy ismerem őt. Viszont azon nem értek egyet, hogy tehát Kai Jones-ban én óriási potenciált látok. Tehát én megnéztem,
igen.
Én megnéztem több G-League-es meccsét is. A csávót gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy olyan prime-jában lévő DeAndre Jordan, aki dobni is tud. És ez a dobás, ez még most nincs ott, de mutatott olyan jeleket, hogy háttal a gyűrűnek befordulásból eldobta, dobott hármast is egyébként, és egész szép dobó mozdulata van, elképesztően atletikus, érzi, hogy hol kell belenyúlni mondjuk a passávokba, nagyon jó timingja van a dobásblokkolásokat tekintve, szerintem óriási potenciál van benne, és részben ezért haragszom Borrégóra, hogy egyáltalán nem nézte meg előző szezonban, hogy mit is tud, tehát méltatlanul volt eltemetve a rotáció legeslegvégébe, James Bouknight-tal egyetembe, aki nekem a személyes nagy kedvencem, és sokat is várok tőle egyébként. Szóval az tény, hogy vékony a magas ember rotációnk, viszont ez mindig is az évek során egy ilyen szürke folt volt. Tehát ez soha nem volt egy megoldott poszt. Ilyen szempontból nem most se várok többet, annyit, hogy Cliff talán egy kicsit jobban fog rotálni magas posztokon.
Igen, az első elméletem, és kíváncsi vagyok, Zoli, hogy egyetértesz-e, abból is következik, hogy esetleg a Hornetsbe felmerülhet az, hogy ugye egyet vissza, és aztán majd kettőt előre, hogy aztán, amikor kirobbant a Bee Gees botrány, utána gyakorlatilag annyit hallottunk erről a csapatról, hogy igen, Mitchell értett egy ajánlatot, de egyébként az nem volt benne a három legjobb ajánlatba, ez most már tiszta sor. Meg hát annyit, hogy ugye Cody Martin meghosszabbították, ami egy elég jó hosszabbítás, akkor is mondtuk, személyben, tehát nem tudom, 7-8 millió, de tényleg nem egy vészes sztori. De hogy van az, amikor a filmekben lehet látni, háborús filmekben, hogy melletted robban fel valami, és nem tudom, hány percig süket vagy utána, vagy alig hallasz, hogy szerintem ebbe a, egyébként azt hiszem a shell shock, az konkrétan az a kifejezés angolul, ez nagyjából ebből jön, de itt kicsit, mintha ez lenne a helyzet a Hornetszel is, hogy lehet, hogy rögtön a Bridges ügy kirobbanásának másnapján összehívtak egy vész találkozót, és akkor most tárgyaljuk meg, hogy mi lesz, de gyakorlatilag nem történt semmi, és nekem ez azt üzeni, és majd igazából Zoli után, Peti, a te véleményedre is kíváncsi vagyok, hogy a Hornets az még mindig teljes sokban van, és szerintem nem nagyon tudták ezt kiheverni. Nem volt egyértelmű és gyors reakció például a játékos piacon.
Ez biztos, de mondjuk mentségükre szóljon, hogy nem is voltak olyan lehetőségek szentembe, úgy egyértelműen bele szállhatott volna anélkül ez a csapat, hogy feladja a jövőbeni értékeit, és itt most elsősorban ugye drappikekre gondolok. Az is igaz, hogy Kupcsak lenyilatkozta, hogy ők nem fognak nagy dolgokat csinálni. Ha jól emlékszem, már talán a Bridges történet előtt.
Bőven előtte
volt, igen. Én egyébként tudok azonosulni ezzel a gondolatmenettel. Tehát úgy néz ki, hogy van egy fiatal sztár palántánk, most az mindegy, nem mindegy, hogy szupersztár lehet-e belőle, vagy mondjuk all-sztár, többszörös all-sztár-e, de van egy sztárunk, akit sztárnak mindenképp lehet nevezni a LaMelo személyében, és akkor vannak olyan játékosaink, akik hát én azt mondanám, hogy se nem a jelent, se nem a jövőt nem annyira képviselik, tehát egy Kelly Oubre Jr., egy Gordon Hayward, aki sajnos már tényleg nem tud igazából egészséges maradni az elmúlt években. Van egy Terry Rozier, aki ugye lehozott egy rendkívül jó szezont, aztán megint nem tudott olyan szinten teljesíteni, és nem egy olyas valaki, akiről azt gondoljuk, hogy a következő évben ilyen all-star teljesítményt fog nyújtani.
És van talán még az se biztos, hogy mondjuk a Hornetsnek az 5 év múlvai bajnok csapatának tagja lesz.
Van, így van, így van. És van egy nagyon tehetséges fiatalod, egy PG Washingtonod. Az ideális szerintem, ami tudom, hogy nem jó, meg azt tudjuk ugye róluk, hogy náluk meg aztán tényleg MJ-nél szinte szóba se jöhet, hogy ezt a csapatot gyönyörűen le lehetne bontani menet közben ebben az évben, és megtolni a tankot, és akár csatlakozni, ha nem is a top 5-höz, mert, vagy a top 4-hez, mert az elég lehetetlennek tűnik, de valahova oda besorolni mögéjük, és egy relatíve mély erős draft, ami jön elvileg, mert ugye most még az egyetemi szezon be se indult, tehát nem tudjuk ezt még igazából, hogy mennyire lehet mély, ilyenkor mindig egy kicsit találgatás az egész, de ha az lesz, akkor érdemes lenne szerintem besorolni az egyértelműen tankoló csapatok mögé. Nem tudjuk, hogy mennyire lesz jó LaMelo, mekkorát fog ugrani ugye erre az évre, ilyenkor azért előfordul relatíve sűrűn a sztárpalántáknál, hogy a harmadik évben egy hatalmas ugrást látunk tőlük. Ha LaMelo-nál is megtörténik ez, akkor nyilván ő már alapban egy ilyen floor raiser lesz, és akkor már beírhatjuk most, nem tudom, egy 35 győzelemre is akár ezt a csapatot, ami ugye azt jelenteni, hogy esélyük sincs egy magas droppikre, de mégis én azt gondolom, hogy ez kellene, hogy legyen a cél, és az, hogy esetleg, de ugye Ubre is lejáró, tehát milyen értéket kap a cél, de még ha, meg hát senki nem bízik már Kelly Ubrében ezen a ponton, tehát még ha lehoz egy, nem tudom, ugye Bridges hiányában nyilván tolni kell őt, ha Hayward lehet, hogy kidől előre, akkor még akár 36-38 perceket is játszhat, de hát ha hoz ilyen 16 pontot, meg 40%-os triplázást, akkor is mi van? Szerintem ő már nem fog meggyőzni senkit arról, és lehet, hogy ebben az esetben se kapnának érte első körös lejáróként.
Hát Rozier az, akit itt meg kell próbálni, szerintem.
Rozier, igen. Rozier egy olyan játékos, igen, akiért még lehet talán érteket kapni.
Szerintem Haywarder is, hogyha egy contender rámenne, akkor abszolút.
Hát csak tőled, Peti, ahhoz kéne egy contenderben egy viszonylag szarszerződés, nagyobb szarszerződés, amit el lehet cserélni. Tehát azért azt, hogy ott a 30 millióhoz összeragd az ellenértéket, az jelentéktelen játékosokból, snecikből nem fog menni.
Igen, és az a baj, hogy egyébként Gordon, én ilyen nagyon imádom a játékot, tudjátok, évek óta az egyik kedvencünk, de basszus, nem tud egyszerűen egészséges maradni, azóta sem, amióta visszatért, tehát 60 meccs közelébe se volt évek óta. Minden évben van olyan időszak, egy-két hónap, amikor kifejezetten pocsék. Most ez a szezonja egyébként egész konzisztens, hogy kiegyensúlyozott teljesítmény szempontjában, mert ugye most se tudott igazán egészséges mondani, 49 meccsen játszott.
Na jó, tehát adott egy csapat, amelyik jelenleg azt gondoljuk, hogy a Jordannék felfogása miatt, hogy a belső fejlődésben bízik, ezt az ütést, ezt a Bridges ütést, ezt most megpróbálja lábon kihordani, és Peti, nagyon kíváncsi vagyok arra akkor, hogy hogyan értékelnéd ezt az off-season-t, de arra is, mert mondtad, hogy a 10. helyre be van betonozva ez a csapat, akkor ahhoz te szerintem egy nálam jóval magasabb győzelmi számot fogsz bemondani, szóval hány győzelemre tippeled a csapatod, és egy 5-ös skálán hova osztályoznád az off-season-t?
Egy 5-ös skálán én az off-season-t ezt nem tudom 4-esnél se jobbra, se rosszabbra értékelni. Igazából amit még megemlítenék, az Dennis Smith Jr.-nak a szerződtetése. Ő még bebizonyíthatja azt, hogy valóban NBA játékos. Szerintem kelleni is fog, ezt mindenképpen megemlíteném, hogy a periméter védekezése miatt, meg egy ilyen spark plug lehet így a padról. És még mindig csak 24 éves, úgyhogy vele kapcsolatban bizakodó vagyok. Én 4-esre osztályoznám. A győzelmek az már nehezebb kategória, pont abból kifolyólag, amit a Zoli mondott, hogy ha Bolnak tényleg lesz megint egy jó sztár éve, akkor az valahová 35 győzelem környékére rakja be a csapatot. Én tippemnek 38 és 41 közötti győzelmet mondanék, ami szerintem be van betonozva így a 10. helyre.
Mhm. Érdekes, Zoli.
Én ezt aláírom, mint ilyen legjobb esetőség. Ha LaMelo tényleg nagyon-nagyon jó, akkor ő egy padlót meghúzhat ilyen 34-35 győzelemnél, ahogy mondtam az előbb is. És ha valaki még tud mellé csatlakozni, mint konzisztens PJ Washington, egészséges tud lenni, és ő is fejlődik, mert ugye benne is abszolút ott van még a fejlődés. Ez azért egy nem rossz one-two punch lehet. Nyilván Rozier a kulcs kérdés, hogy melyik Rozier-t látjuk, a borderline all-star Rozier-t, vagy a kutyaütő Rozier-t, mert mind a kettőre van esély, valljuk be. Én mondjuk ilyen 35 győzelmet tippelek, tehát az ilyen nagyon ilyen jó Hornets-es szám lenne igazából 35. Mm-hmm.
És még egy osztályzattal is tartozol.
Nekem alapvetően nincs problémám azzal, hogy nem csináltak úgymond semmit, de én más draftoltam volna, vagy akkor inkább megpróbáltam volna egy stash-t. Én összességében egy hármost adok, vagy egy három alát.
Én is hármasba gondolkoztam, elsősorban azért, mert érthető az is, sőt a legőszintébb az lenne, hogy azt, hogy ők nem kapnak osztályzatot. Tehát, hogy ezzel egyszerűen nem számolhat egy franchise. A szerencse, hogy a Donovan Mitchell cserébe ők nem kontárkodtak bele, mert ebbe gondolom, Peti, te is egyetértesz, hogy ha van, ahol igazán rossz fit lett volna Donovan Mitchell, az LaMelo mellett van, de persze mondjuk a Washington érdeklődése is érdekes kérdéseket vett fel Bradley Beal mellé, mindegy. Ez meg egy kicsit tán feljebb javítja, én is hármast adok. Én viszont azt gondolom, hogy itt nem a legjobb eset felé fogunk hajlani, sőt, tudom, Jordan nem tankol. Azt is tudom, hogy Clifforddal az a logika, hogy ő majd ugye a védekezést valahogy összerakja, miközben nyilván meg kell, hogy maradjon ez a futós, látványos lob támadójáték, ami LaMelo-ból erősségeit próbálja. Szerintem viszont támadásban picit vissza fognak lépni, mert Clifford annyira azért van konzervatív, hogy ezt a teljes rohanást, ezt a egyébként jó támadó teljesítménnyel társuló, de agyatlan rohanást, sok eladott labdával járó rohanást, ezt egy kicsit visszafogja, és a védekezésük meg egy picit fog csak fejlődni, egészen pontosan azért, mert itt nem igazán lesznek még mindig jó védők, tehát értem, hogy majd Mark Williams egyszer az lesz, de ne a rookie évébe várjuk ezt. Cody Martin nyilván egy nagyon jó védő, és többet fog játszani, de összességében Bridges, aki nem volt kifejezetten jó védő, de viszont hiperatletikus, még innen is hiányozhat egyszerűen, az a 3-as-4-es rotáció az ott kevés lesz, és azt gondolom, hogy támadásban pedig még jobban hiányzik majd, mert nem csak a Bridges többet tett annál, mint hogy a zsákolásokat behúzza. Na, elnézést, hogy ilyen hosszúra nyújtottam, én ezért azt gondolom, hogy a Hornets esetleg még ilyen cseréket is meghúzhat, amiről itt most csak fantáziáltunk, és végül 33 győzelmet ér csak el, aminek szerintem még Peti is örülne, ez ugyanis nálam azt jelenti, hogy a 13. lenne a csapat, tehát a Detroit is megelőzné, akiket most 34-re tippelek, és lehet, hogy most a csere után, hogy oda került Baján, még azt följebb is viszem. Akkor én szerintem a végére értünk. Peti, bármire még reagálhatsz, vagy ha bennmaradt valami, akkor azt meséld el, egyébként viszont nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma is velünk.
Én még Cliffordra és Cody Martinra reagálnék gyorsan. Említetted, hogy Clifford azért fog egy védekező identitást adni a csapatnak, mi akkor is, hogyha nem feltétlenül vannak meg a megfelelő piece-ek ehhez. Viszont szerintem ez látható lesz, szemmel látható, ellentétben ugye Borrego rendszertelenségével. Cody Martinnál meg egy olyan dolgot említenék meg, ami szerintem nagyon érdekes lett ebbe a szezonba. Ugye már tavaly is megduplázta a 3 pontos kísérletei számát, ami még így is csak 2,2 ráemelés, viszont ezt már 38%-kal tette, és valószínűleg, erről nem tudok semmilyen belsős információt, de valószínűleg szerintem ő dolgozik a valamilyen dobóedzővel, Little Shooterrel, vagy nem tudom, hogy kivel, de nagyon-nagyon látszik a fejlődés abba, ahogy hármasozik, és szerintem ez 1-2 év múlva kinőheti magát oda, hogy egy abszolút legit 3&D játékos lesz, szó legnemesebb értelmében, úgyhogy erre érdemes lesz még odafigyelni szerintem idén.
Yes. Akkor még egyszer köszi, hogy itt voltál, és hát kíváncsi vagyok, hogy alakul ennek a csapatnak a szezonja, mert ők végül is minden irányba okozhatnak meglepetést.
Így igaz, én is köszönöm, hogy itt láttam, és örültem, hogy megbeszélhettük itt a kedvenc csapatomnak a off-season-beli ténykedéseit. Köszi, srácok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Peti.
Zoli, mi pedig akkor megyünk tovább a következő héten, az az egy csapat, amelyik még hátra van, az természetesen jön, meg egy kis Federer, meg egy kis Udoka, addig legalább még több infót tudunk meg erről az ügyről, és addig is köszönöm, hogy ma is velem tartottál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, azt is nagyon szépen köszönjük, hogy támogattok minket Patreonon, próbáljuk nem csak sorsolással megkállálni, hanem ne feledjétek, hogy ugye VIP promókóddal is, természetesen a jövő héten is kétszer jelentkezünk, ahogy megszokhattátok. Minden jót kívánunk, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.